Dicsértessék a Jézus Krisztus! Önök a Mária Rádió havi teremtésvédelmi műsorát hallják. Nobilis Mário atya vagyok. A mostani alkalommal én fogom kalauzolni önöket a műsorban. 2021 a teremtésvédelem éve volt a Mária Rádióban. Ennek keretében indulhatott útjára a Naphimus Teremtésvédelmi Egyesület közreműködésével, az én régi teremtésvédelmi műsorom nyomán, annak folytatásaként ez a teremtésvédelmi magazin épp egy éve januárban. Azóta minden hónapban jelentkeztünk másfél órás műsorunkkal, és ez a lehetőség a Mária Rádió és az Egyesület közös szándékából, együttműködésével idén is folytatódik. A mai alkalommal műsorunk fő témájaként a nemrég alakult Kovász közösség teremtésvédelmi képzéséről beszélget Szabó Eszter, a közösség három tagjával. Ezen kívül pedig szokásos rovatainkkal is jelentkezünk. Nemes Csaba beszámol arról, mi történt itthon, illetve a nagyvilágban teremtésvédelmi környezeti szempontból. Naptár című rovatában pedig a következő hónap jeles napjait, várható eseményeit tekinti át. Réfi Júlia, mit tehetünk mi című rovatában a konkrét cselekvési lehetőségekhez ad tippeket. Sipos Gyula egy erős, elgondolkodható hasonlattal bíztat majd bennünket arra, hogy megszokott kényelmünket elengedve, hogyan menekíthetjük meg magunkat és a teremtett világot is időben a pusztulás csapdájából. Folytatjuk a Laudato Si enciklika ismertetését is, ismét meghallgathatjuk Ferenc pápa dokumentumának következő részletét. Akkor most hallgassuk Nemes Csabát, aki ebben az adásban nem csak az elmúlt hónap, hanem az egész 2021-es év eseményeiből választott visszatekintésül, illetve Ferenc pápa január 1-jére kiadott békevilágnapi üzenetét is ismerteti velünk, kiemelve a teremtésvédelmi szempontokat.
Mi történt? A mikrofonnál Nemes Csaba. Először is szeretnék minden kedves rádió hallgatónknak egészségben és áldásokban gazdag, boldog új évet kívánni. Ebben a rövörben szoktam beszélni arról, hogy mi történt az elmúlt néhány hétben. Most néhány elemet szeretnék megfogalmazni, hogy mi történt az elmúlt évben. Két momentumra szeretnék fókuszálni, illetve szeretnék foglalkozni Ferenc pápának a idei békenapi üzenetével. Tavaly februárban, tehát 2021. februárban Sir Partha Dasgupta professzor, Angliában élő, kitűnő közgazdász professzor, készített munkatársaival együtt egy fantasztikus, átfogó, több mint 600 oldalas jelentést összegző tanulmány kötetet, ami arra folyamatosan hívta fel a figyelmet, ami egy a klímaváltozásnál sokkal láthatatlanabb és egyúttal veszélyesebb globális folyamat. Tulajdonképpen a biológiai sokféleségnek a közgazdaságtanáról szól. A közgazdasági megközelítését tárja a tudományos világ és a döntéshozók elé. Legalább olyan fontos és legalább annyira jelentős könyv és kutatás, mint annak idején 2006-2007 táján az úgynevezett Stern jelentés, ami annak idején a klímaváltozásnak a közösségi eszközeivel foglalkozik. Gyakorlatilag ez egy olyan komplex diagnózis, ami egy átfogó a világgazdaságának egészét érintő megoldásokat is ad, figyelembe véve, hogy a gazdaságunk, megélhetésünk és jólétünk mind a legértékesebb vagyonunktól, a természettől függ. Tehát a természet részei vagyunk, nem vagyunk elkülönítve tőle az ügyben sem. Másik fontos esemény és téma volt a tavalyi évben, ez a éghajlatváltási keretegyezmény 26. részes feleinek találkozója, a glasgowi klímacsúcs. Ezek a rendezvények mindig óriási kormányzati és tudományos szakértői, diplomáciai és civil környezetvédelmi és akár gazdasági lobbik részvételével zajlik. Néhány állam és kormányfő is részt vett, és a delegációi hosszú kocsikaravánokkal érkeztek ugye a repülőtérről, ezzel fokozva ennek a konferenciának is a ökológiai lábnyomát. Tulajdonképpen fontos döntések születtek ezen a konferencián, ezen a klímacsúcson, amellett, hogy persze sokkal nagyobb döntések is születhettek volna, de nagyon reméljük, hogy idén a következő klímacsúcson, ami emlékeim szerint Egyiptomban lesz, majd valamikor idén ősszel. Tehát ezek a döntések a nagyon technikai jellegű döntések mellett, mint például a Párizs megállapodás végrehajtásához még szükséges szabályoknak, amik hozatalról szóltak. Azon kívül bizony sikernek számított néhány olyan döntés, ami például a szén energia fokozatos kivezetésének a felgyorsítására vonatkozik, vagy az erdőítások arányának a drasztikus csökkentésére, illetve akár ezeknek az erdőításoknak a megállítására is. Több mint 100 ország csatlakozott ehhez az erdőítás csökkentési döntési csomaghoz is. Aztán bejelentette néhány nagyon nagy kibocsátó ország, hogy mikorra szeretné nettó karbonsemlegessé tenni a gazdaságát. Kína például 2060-ra, India is legalább megadott egy dátumot, 2070-re kívánják elérni a gazdaságok nettó karbonsemlegességét, de egy jó csomó a fejlett országnak gyakorlatilag már nagyon reméljük, hogy sikerül 2050-re ezt a karbonsemlegességet elérni. Néhány olyan döntés is született, ami tulajdonképpen a egyezményen kívül olyan országcsoportok álltak össze, amik vállalták a földgáz kitermelés és szállításból adódó metán kibocsátásoknak a csökkentését, hiszen a metán az több mint 20-szorosa a CO2 üvegházhatás fokának, tehát nagyon fontos, hogy ezeket csökkentsük. Idén, január 1-én Ferenc pápa üzenete a béke 55. világnapjára. Ferenc pápa az elődei által folytatott hagyományos híven, január 1-én, béke világnapi alkalmából üzenetet küldött nekünk, a híveknek és mindenkinek, ahogy szoktuk mondani, minden jó akaratú embernek. A idei üzenet címe Párbeszéd, generációk, az oktatás és a munka között tartós békeépítésének eszközei. Hadd soroljak néhány számomra fontos, de nyilván lehetne sokkal többet sorolni, csak az idő rövidsége miatt néhányat kiemelnék. Hogy a régi proféták idejében, úgy napjainkban is folyamatosan hallani a szegények és a föld kiáltását, amely nem szűnik meg az igazságért és a békéért könyörög, mondta Ferenc pápa a békénapi üzenetében. A jelenlegi globális válság világossá teszi, hogy a nemzedékek közötti találkozásnak és párbeszédnek egy olyan egészséges politikai ható erejévé kell válnia, amely nem elégszik meg hirtelen befotolásokkal és gyors alkalmi megoldásokkal, hanem az egymás iránti szeretet ragyogó formája, amely közös és fenntartható projektek kidolgozásában jut kifejezésre. És az egyik utolsó, amit én kiválogattam az üzenetek közül, a béke létrejöttében és fenntartásában nélkülözhetetlen tényező a munka. Ez a személyiség és a képességek kifejeződése, de egyben az elkötelezettség, az erőfeszítés, a másokkal való együttműködés kifejező eszköze is, hiszen az ember mindig másokkal vagy másokért dolgozik. Ebben az egyedülálló a szociális szemléletben a munka az a hely, ahol megtanuljuk, hogyan járuljunk hozzá az élhetőbb és szebb világ létrejöttéhez. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam.
Nemrég, 2020 nyarán alakult meg a Kovász közösség. Tagjait főként a történelmi egyházakból érkezők alkotják, céljuk pedig, hogy egyházainkat helyi és össztársadalmi kérdésekben együtt gondolkodásra, összefogásra és aktivitásra buzdítsák. Ezért került bele a Teremtett Világ Védelme is a látókörükbe. Teremtésvédelmi munkacsoportjuk képzéseket is tart, segítve a résztvevőket, fiatalokat abban, hogy elsajátítsák azt a gyakorlati tudást, amivel megszólíthatnak és maguk mellé állíthatnak másokat, saját egyházi közösségeikből bolygónk védelme érdekében. Szabó Eszter, egyesületünk tagja is egy ilyen képzés során került kapcsolatba a Kovász közösséggel, sokat tanult tőlük, és ezért hozta el műsorunkba a következő beszélgetéssel az ő munkájukat, különösképpen fókuszálva az imént említett teremtésvédelmi képzésre.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit! Én Darányiné Szabó Eszter vagyok, a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület tagja. Hallgatóink megszokhatták, hogy műsorunkban általában a Naphimnusz Egyesület tagjainak gondolatait hallhatják, egyesületen belül szoktunk általában beszélgetni. A mai műsorunkban azonban egyesületen kívülről hívtunk meg vendégeket, méghozzá a Kovász közösség néhány tagját. Név szerint Neulinger Ágnest, Ónodi Szabó Veronikát és Tarcsai Tibort. Sok szeretettel köszöntelek titeket! A mai beszélgetésünk konkrét aprópóját az adta, hogy a Kovász közösség szervezett, vagy szervez egy teremtésvédelmi képzést, aminek kísérleti alkalmán én magam is részt vettem. Ez egy fantasztikus jó tapasztalat, és nagyon érdekes kaland volt ez számomra, úgyhogy ezúton is rögtön köszönöm szépen nektek, hogy részt vehettem ebben a programban, és nagyon sok új ismerettel gazdagodhattam ezáltal. Úgyhogy ez a konkrét apropója beszélgetésnek, de a Kovász közösségben ezen túlmenően is egy nagyon inspiráló és sokszínű elhivatott csapatot ismertem meg, úgyhogy már emiatt is nagyon örülök, hogy személyes kapcsolatba kerülhettünk. Ennek a beszélgetésnek a tárgya alapvetően ez a teremtésvédelmi képzés lesz. Azt szeretném kérni, hogy mutatkozzatok be néhány szóban első körben személyesen, és aztán majd mutassátok be a Kovász közösséget is a hallgatóknak. Először Ágneshez fordulok.
Neulinger Ágnes vagyok, közgazdász, egyetemen dolgozom, ott tanítok és kutatok, katolikus vagyok, és a teremtésvédelem sokáig ilyen átlagos szinten érdekelt, vagy a környezetvédelem általában, és aztán a kutatásaimban elkezdtem ezzel foglalkozni, és egyre jobban belebonyolódtam ebbe a témába, egyre több részét ismertem meg, és akkor így beszippantott, és azóta igyekszem minden területén azzal, amivel foglalkozom, ezzel a szemmel is, vagy ezzel a hozzáállással is részt venni.
Nagyon szépen köszönöm. Vera, te is mondj magadról néhány szót, kérlek.
Én is szeretettel köszöntök mindenkit. Ónodi Szabó Veronika vagyok, és az Ifjúságépítők Alapítványnál dolgozom a keresztény ifjúsági munkában, ezt támogatjuk. Egy református vallási közösséghez tartozom, és nekem a teremtésvédelemmel az utam az valószínűleg gyerekkoromban kezdődött el így az állatoknak a szeretete kapcsán, és őket akartam kutatni, meg védeni, és akkor ez így folytatódott abban, hogy az emberi közösségben a felelősségünket is így jobban megértettem a természet iránt, meg a saját életvitelünk iránt, és akkor így csöppentem bele én is ebbe, illetve a Kovász közösséghez lassan 2 éve kapcsolódom, és ott így az ifjúsági szekcióban kezdtünk el együtt dolgozni.
Köszönöm szépen. És akkor végül, de nem utolsó sorban Tibort kérném meg, hogy néhány szót mondjon magáról.
Igen, én is üdvözlöm a hallgatókat. Én Tarcsai Tibor vagyok, végzettségem szerint középkorász, de én közösségszervező vagyok a Civil Kollégium Alapítványnál, és én is vagyok a Kovásznak a szervezője. Meg egyébként egy csomó civil szervezetben veszek még részt, többek között környezetvédelmiekben is, és ez elég fontos része az életemnek, nekem is gyerekkoromtól kezdődött. De a teremtésvédelemmel így konkrétan nekem a nagy fordulópontot a Laudato Si enciklika jelentette. Az az, ami ezt így összekötötte a fejemben a hitemmel, mármint a környezetvédelmet a hitemmel. Úgyhogy majd amikor beszélünk arról, akkor mesélek, hogy hogyan fontos ez szerintem.
Köszönöm szépen. Hát ezzel vagyunk így páran, akiknek a Laudato Si vagy egy nagy felismerés, vagy egy hatalmas megerősítés volt az életében. Úgyhogy ezt nagyon örülök személyesen is, hogy ezt említetted. És akkor most már titeket ismerünk, de a Kovász közösséget még nem ismerjük. Úgyhogy Tibor, visszadobnám hozzád a labdát. Mesélj nekünk néhány szót arról, hogy mikor jött létre, hogy jött létre, és mivel foglalkozik a Kovász közösség.
Oké, mi egy viszonylag friss szervezet vagyunk. 2020-ban jöttünk létre úgy, hogy hát akkor volt az első nagy találkozunk azokkal a tagokkal, akik most részt vesznek a közös munkában. És mi a CK támogatásával jöttünk létre, a Civil Kollégium Alapítvány, amit az előbb említettem. És alapból nekünk az a küldetésünk, hogy az egyházakat és a gyülekezeteket, tehát egyszerre helyi és országos szinten képessé tegyük arra, hogy a társadalmi és a környezeti igazságosságért való küzdelemnek, munkának a motorjai lehessenek. Tényleg dióhéjban összefoglalva ennyi. A gyülekezeteket, azokat a tagjainkon keresztül szeretnénk kinyitni, felpörgetni, tehát így a szekuláris világnak a problémája is reflektáljanak, hiteles válaszokat is példát tudjanak adni ezekre a kérdésekre, mint például a teremtésvédelemnek a problémája. Országosan pedig azt szeretnénk, hogy ahogy ez ugye az Amerikából induló ilyen hitalapú közösségszervezési modellben, amit adaptálni próbálunk, ez egy ilyen alapvetés, hogy az egyházak azok a társadalmi igazságosságért dolgoznak, és nagyon nyitott közösségekben gondolkodnak, amik folyamatosan nézik azt, hogy hol van a külső világban elnyomás, és a Krisztus által ránk hagyományozott, meg az Ószövetség által ránk hagyományozott prófétai küldetés az ezen igazságtalanság által folytatott küzdelemben gyakorolják. Röviden összefoglalva ennyi.
Rögtön egy ilyen nagyon izgalmas témába bele is mentél, méghozzá az, hogy az igazságtalanságokat úgy egy kalap alatt említetted. Tehát a társadalmi és környezeti igazságtalanságokat, elnyomásokat is érinti a ti tevékenységetek. Ugye akkor ezt jól értettem.
Igen.
Mert ez is egy nagy újdonsága volt azért a Laudato Si enciklikának, amit 2015-ben adta ki Ferenc pápa, hogy ezt a két problémát, ezt a két problémakört, ezt teljesen egyenrangúként és ugyanabból a okból vagy forrásból táplálkozónak jelölte meg, miszerint ugyanazok az okok vezetnek a környezet pusztulásához, illetve a társadalmi igazságtalanságok egyre nagyobb mértékű növekedéséhez. De akkor a ti tevékenységeket mind a kettőt egybe fogja. És említettél egy másik kifejezést, ezt a hit alapú közösségszervezést, amit én őszintén szólva, amíg a ti munkásságotokat meg nem ismertem, addig ezt a kifejezést én nem ismertem. És mivel ugye te vagy a közösségszervezők közösségszervezője, ezért akkor téged kérdeznélek, ugye jól értem? Tehát, hogy
Igen.
Kovásznak is te vagy a közösségszervezője. Szóval, hogy akkor erről néhány mondatot így még mondjál azoknak a hallgatóknak, akik esetleg hozzám hasonlóan szintén nem ismerték még ezt a fogalmat.
Rendben. Abból a közösségszervezés az egy nagyon-nagyon régre visszamenő gondolat, csak ezt a nevet, ezt a 20. században vette fel a community organizing, ugye angolul. Tulajdonképpen ez sok esetben már nem más, mint amit akár az őskeresztények is csináltak. Mi ez alatt azt értjük, hogy közösséget építünk az emberekből azért, hogy a saját érdekeiket hathatósan tudják képviselni és érvényesíteni. Egy nagyon konkrét példával élve mondjuk azt, így teremtésvédelmi vonatkozásban, hogyha egy gyülekezet problémaként éli meg azt, hogy valamilyen természetkárosítás van az ő közvetlen környezetükben, teszem azt egy ligetes területre, egy árvizes területre valamilyen ipari fejlesztést akarnak építeni, aminek semmi keresnivalója nincsen ott, akkor hogyan tudnak ez ellen hathatósan küzdeni, felemelni a szavukat, hogyan tudják ezen keresztül megtapasztalni azt, hogy nekik is van hatalmuk az ilyen változások elérésében, és hogy hogyan tudja ezt közösségként őket összekovácsolni, illetve ami egyébként az egyik legfontosabb szerintem ma az egyházaink szempontjából, az, hogy új embereket bevonzani. Mi igazából ebben azt látjuk, hogy ez a társadalmi evangéliumnak, vagy az egyház társadalmi küldetésének, akárhogy is fogalmazzunk erről, a gyakorlati megvalósítása. Annak a felebaráti szeretetnek, felebaráti testvériségnek, ugye, ahogy Ferenc pápa fogalmazik a Fratelli Tuttiban, vagy a társadalmi testvériségnek a nagyon kézzelfogható megvalósítása, amiben hív minket a hitvallásunk.
Én személy szerint sokszor tapasztalom azt, hogy a vallásos emberek valahogy nem értik, hogy egyáltalán miért kellene ezzel a teremtésvédelemmel, akár a környezeti lábával, akár a társadalmi lábával, különösebben egyházi kereteken belül foglalkozni. Sok esetben érzek így idegenkedést a katolikus testvéreink között is a teremtésvédelemmel kapcsolatban, mint egy ilyen világi, furcsa dologgal kapcsolatos ilyen ellenérzéseik volnának. És ezt mi a naphimnuszon belül is így gondoljuk, és ezért igyekszünk mi is tenni, hogy ez nem más a teremtésvédelem, mint a gyakorlati megvalósulása igazából Krisztus követésének. Ugye ezt gyönyörűen ennél sokkal-sokkal szebben elmondja a pápa a Laudato Si enciklikában, de nem beszéltünk össze Tiborral előtte, de nagyon örültem, hogy pontosan ezt fogalmaztad meg te is. És akkor rákanyarodnánk a konkrét témánkra, a magára erre a teremtésvédelmi képzésre. Bevallom, hogy azért is vagyunk naphimnusz oldalról ennyire izgatottak ettől a képzéstől, mert a Laudato Si enciklika nyomán egy angol nyelvű globális képzés létezik a világban, a laudatosi.org alatt ezt el lehet érni, és jó páran a naphimnuszból ezt meg is csináltuk, viszont ugye az angol nemzetközi jellegű, tehát hogy így bennünk él az a vágy, hogy ezt így magyarítsuk és magyar viszonyokra adaptáljuk, és pont most ebben a munkában, ebben az előkészítési fázisban vagyunk, úgyhogy ilyen szemmel is érdeklődve figyeljük a kicsit párhuzamos teremtésvédelmi képzéseteket. De először azt kérdezném, hogy hogyan jött egyáltalán ez a gondolat, hogy ilyen képzést tartsatok, kidolgozzatok, hogyan tudtatok nekiállni, mennyi időt vett ez igénybe, volt esetleg valami külföldi forrása, előképe, szóval hogy hogyan alakult ki ez az egész képzés. És akkor itt most Verát szeretném kérdezni, hogy meséljen erről nekünk.
Először is, hogy így miért teremtésvédelmi képzést tart az ifjúsági szekció a Komászban, szerintem ez is lehet egy kérdés a hallgatók számára. Uh-huh. Igazából így a közösségszervezés folyamán egy ilyen interjú sorozatból kivilágott, hogy az ifjúságot nagyon sokan tartjuk ilyen kulcsfontosságú kérdésnek az egyházban, akiknek vágyunk így az aktivitására, vagy arra, hogy őket is bevonjuk abba, hogy a cselekvéssel is beléphessenek a hitüknek a megélésébe, így közösségi téren jobban részt vegyenek azokban a tevékenységekben, amiket eleve fontosnak tartunk így az egyházi tevékenységek közül, és hogy az ő hangjuk is hallatszon még inkább abban, hogy mi a fontos így az embereknek, hogy mik azok a témák, amikkel foglalkozunk kell, és hát elég egyértelmű volt így, ahogy így beszélgettünk az ifjúságról, hogy az egyik ilyen közös pont nagyon sok fiatal számára ez a klímaváltozásnak a kérdése, ami őket nagyon mozgatja, nagyon sok szorongást kelt bennük, és sokan küszködnek is azzal, hogy hogyan, nem tudom, képzeljék el a jövőjüket emiatt a kérdés miatt, tehát egy egészen kétségbejtő lelkiállapotban tudnak kerülni ettől sokan, és látszik is ugye, hogy a nemzetközi sajtóban is elég egyértelműen ez a fiataloknak az egyik legfontosabb ilyen összekapcsoló témája. És így merült fel, hogy mi lenne, hogyha ezen keresztül szólítanánk meg őket, hiszen ezzel azt is kifejezik, hogy nekünk az ő témájuk, és az, ami a mi témánk is egyébként nagyon fontos, és hogy ebben ne csak ez a bénító félelem, meg ilyen jövőkép hiány uralkodjon el az életükben, hanem valahogy segítsünk abban, hogy ők is tudjanak ezzel kapcsolatban beszélgetéseket kezdeményezni és tenni a saját környezetükben, vagy akár igen nagyobb közösségek szintjén is. És egyébként az első ötlet, ami így konkrét volt, ez egy workshop volt, amin én vettem részt, még korábban egy barátnőm szervezte ezt, egy climateoutreach.org nevű honlapon vannak ilyen workshopok, hogy van egy teljesen szabadon elérhető és felhasználható anyag, ami arról szól, hogy hogyan beszélgessünk a klímaváltozásról emberekkel. És tényleg ez lehet bárki, így a saját családunktól, a barátainkon és a teljesen vadidegen utcai néniken keresztül, akárki lehet ez egy ilyen megszólítható karakter. És azért, mert nagyon nagy ebben a feszültség, a gátlások, a bűntudat és a szégyen nagyon uralja ezeket a témákat, és hogy ehelyett hogyan lehet egy pozitív kommunikációs formát kialakítani ebben a témában is, vagy egy jó légkört létrehozni egy beszélgetésben. És annyira jó volt ez a workshop, hogy ezt így behoztam a csoportba, és nagyon megtetszett a többieknek is, és akkor elindította a beszélgetéseket, megragadta így a gondolat, hogy a saját történetünkön keresztül mennyire jól tudunk kapcsolódni másokkal, és akkor végül ez volt az egyik ilyen alap pillér, amire építettük a képzést. Úgyhogy használtuk az ő anyagukat, illetve más anyagaikat is bevettük még így az első részébe ennek a három részes képzésnek. Az első rész szól erről a klímáról való beszélgetésről, és még itt fontosnak tartottuk azt, hogy ugye szeretnénk keresztény közösségekbe elvihetővé tenni, vagy ilyen meghonosíthatóvá tenni ezt az egészet, és hogy hogyan beszélgessünk erről a keresztény közösségekben. Ez egy új szempont volt, amit itt beépítettünk, és ebben is nagy segítség volt sok máshonnan jövő anyag.
Hát én a saját tapasztalatomból azt maximálisan meg tudom erősíteni, hogy a kommunikáció ez egy kulcskérdés, és egy rendkívül kínos kérdés, vagy egy rendkívül nehezen megugorható kérdés. Nekem évekig tartott, bevallom, amíg valamiféle olyan elfogadható szintre jöttem ebben a témában, hogy most már nem egy kapásból összeveszés bárkivel, hogyha előjön a klímaváltozás, vagy a környezetpusztulásnak a témája, mert volt egy időszak, amikor ehhez egyszerűen így nem voltak meg a megfelelő eszközeim, és akkor én nagyon intenzíven elkezdtem keresni a kommunikációs eszközöket erre. Sajnos akkor nem találtam meg a Climate Outreach-et, hanem így sok-sok más forrásból magamnak kellett felépítenem a kommunikációs stratégiámat. És egyébként nekem a Tudatos Vásárlók Egyesületének a ökokörvezető programja az nagyon sokat segített ebben, úgyhogy én nagyon szívesen viszem az ő jó hírüket, mert ez egy nagyon klasszul összerakott kis program. És még egy gondolat ehhez, hogy én végül is arra jöttem rá, hogy azért ilyen nehéz beszélni a klímaváltozáson, meg úgy általában ugye arról, hogyha a környezet pusztulást és a társadalmi igazságtalanságukat így elfogadjuk ezeknek a létét, akkor ebből következik az, hogy valamit másképp kéne csinálnunk. Másképp kéne csinálnunk rendszer szinten, és másképp kéne csinálnunk egyénileg is. És az, hogyha valakivel erről elkezdett beszélgetni, hogy valamit máshogy kéne csinálnia, akkor az nagyon könnyű egy ilyen támadásba átvinni, vagy támadásként értékelni. És hogyha egy kicsit is narcisztikusabb ez a személy, akkor rögtön nem is azt látja benne, hogy amit csinálok, az rossz, hanem hogy én vagyok rossz. Úgyhogy ez szerintem egy rendkívüli kulcskérdés, hogy tényleg úgy tudjunk kommunikálni, hogy abban valami legalábbis a nem összeveszés lehetősége bent legyen, de pláne, hogyha valami együttműködés és összhang is benne van, az meg már több, mint csodálatos. Úgyhogy köszönöm szépen. A képzés életéről szóló mesélést. Hogyha Ágnes vagy Tibor még ezt ki akarnátok egészíteni, vagy Vera, te magad, akkor itt a lehetőség.
Én nagyon röviden annyival egészíteném ki az előzőeket, hogy amikor gondolkodtunk a programon, akkor azt is számba vettük, hogy mivel van tapasztalatunk, mik azok a témák, amelyeket fontosnak tartunk, hogy szerepeljen egy ilyen képzésben. És mivel a közösség az ott van a gondolkodásunk középpontjában, és pontosan amit mondtál, hogy a magatartás változásnak a nehézségét pont a közösség oldhatja fel, vagy adhat egy olyan támogató segítséget, hogy ezt a fajta akadályt valamilyen módon el tudjuk hárítani, és hivatkoztad az ökoköröket, ez az én fejemben is benne volt. És rögtön hozzá is tettem a Vera ötletéhez, vagy a Vera tapasztalatához, hogy milyen jó lenne, ha egy ilyen okokör inspirálta valamit, és be lehetne ebbe hozni. Mi az egyetemen éppen csináltunk, vagy akkor terveztük, aztán meg is valósítottunk egy hasonló kis közösségi programot, fenntarthatósági viselkedés, fogyasztói magatartás, fogyasztói viselkedés, fenntarthatóbbá válása témába, és akkor azt gondoltam, hogy ezt valahogy szeretném, hogyha megjelenne a programba, és az ökokörnek a mintájára, a saját tapasztalatomból valamit tudnék erről beszélni, vagy valamit tudnék átadni ebből, hogy inspiráljak esetleg másokat.
Én pedig azt tenném hozzá, hogy azért is egy ilyen nagyon szerencsés, gondviselésszerű összeállás ez, mert ugye a középső etapja ennek a képzésnek az a közösségszervezésről szól, és szerintem nagyon-nagyon szuper az, hogy először ugye megtanítjuk azt, hogy hogyan lehet erről hatékonyan, jól együttérzéssel kommunikálni, tehát gyakorlatilag azt a közösséget létrehozni, amivel aztán el tudunk kezdeni szervezni, mert a közösség ez tényleg nincsen kommunikáció nélkül, és közösségszervezés egyik alapja pont az az interjú maraton, a sok-sok interjúnak, beszélgetések a készítése, amit Vera is említett az előbb, és utána pedig az ugye a közösségszervezésnek a célja, hogy ezt a szemléletmódváltást, ami például az ökokörökhöz is kötődik, azt személyesen az emberben és a társadalomban is elérhet. Tehát, hogy ez a három rész nagyon-nagyon jól kiegészíti egymást, és összejátszanak abban, hogy elérjük a kívánt célt.
Igen, köszönöm szépen. Most már érintettük azt, hogy miről is szól tulajdonképpen ez a képzés, és milyen blokkjai vannak, de akkor én gyorsan összefoglalom, ennek három blokkja van ennek a képzésnek, van egy kommunikációs blokkja, amiről ugye Vera beszélt az előbb, van egy közösségszervező blokkja, ami Tibor Asztala, és van egy projektmenedzsment blokkja, amit pedig Ági tartott. És erről kérnélek titeket, hogy ugyan beszéltünk már róla, de hogy két-három szót mondjatok arról, a saját blokkotokról. Hogy kicsit részletesebben mibe is látnak bele a résztvevők. Akkor ebben a sorrendben kommunikációs blokk és Vera jön.
Egyrészt így a klímanémasságnak, vagyis az erről való beszélgetés hiányának az okait járjuk picit körbe, hogy miért is olyan nehéz erről jól beszélgetni. Aztán meg különféle ilyen nagyon interaktív módon van összerakva a képzésén, különféle ilyen blokkok segítenek abban, hogy a képzés részvevői megtapasztalják, hogy milyen is erről beszélgetni egy-egy könnyebb helyzetben, vagy akár egy nehezebb saját maguk számára is kihívásként megélt helyzetben, hogyan kezdenének neki, milyen közös pontokat lehet találni emberekkel, amikor azt gondoljuk, hogy ők valamilyen nagyon más közegből jönnek, és nagyon máshogy állhatnak hozzá ehhez az egészhez, és mégis, hogyha a célunk az, hogy megszólítsunk másokat, mert így tudunk tenni azért, hogy változzon a világ, akkor ezt hogyan tehetjük, ezt a megszólítást, és a nyelvezetnek a megtalálásában is segít így a keresztény közösségekben kifejezetten.
Igen, ezt én magam is megerősítem, hogy sok-sok kis feladat és interaktív blokk is volt ebben a képzésben, és kifejezett nyelvezetet, tehát kifejezett technikai tippeket, meg ötleteket ad arra, hogy amiket aztán tényleg gyakorlatban különösebb átkonvertálás nélkül lehet használni. Igen, Tibor, közösségszervező blokk.
Igen, hát ez pedig azt tanítja meg az embereknek, szintén ilyen interaktív formában, mondjuk ez se lehetne más, hogy ha már megvoltak a beszélgetéseink, és már kirajzolódott egy közös probléma, amivel foglalkozni szeretnénk, mondjuk tényleg az, hogy a Lugasban szeretnének gyárat építeni, egy akkumulátorgyárat mondjuk, akkor azokkal az emberekkel, akikkel beszélgettünk erről, hogyan tudunk elkezdeni szerveződni, hogyan tudjuk ezt behozni a közbeszédbe, a gyülekezet, vagy a helyi csoportnak a közbeszédébe, hogyan tudunk munkatársakat keresni, a tárgyalási folyamatokba kaphatnak az emberek kóstolót, például, hogy hogyan működhet egy közmeghallgatás. Igazából ugye ezen keresztül azt szeretnénk megmutatni, hogy hogyan tudják az emberek azt az általuk kívánt változást lassú építkezéssel a közösségnek az erejével elérni. Ugye ezek három órás blokkok, és a közösségszervezés ez egy külön szakma, tehát hogy ebbe tényleg csak egy kóstolót tudunk adni. Hála Istennek a CK-nak vannak 40 órás képzései is erről. De itt alapvetően ez a cél, hogy gyors talpalón megmutassuk, hogy hova tud kifutni az, hogyha elkezdünk közösséget építeni.
Bevallom, hogy én eddig, amíg részt nem vettem a képzéseteken, addig én nem is tudtam, hogy ilyen szakma, hogy közösségszervezés, és van ennek tudománya. Én azt gondoltam, hogy akik ezt jól csinálják, azok biztosan ebben valahogy így talentáltak, és így valami jó svádájuk, jó érzékük van ehhez a dologhoz. Úgyhogy ez már magában számomra egy új világot nyitott meg. És ugye a harmadik blokk az pedig a projektmenedzsmentről szól, úgyhogy Ágit kérem, hogy néhány szót mondjon erről.
Igen, a fejünkben az volt, hogy egy ilyen képzésnek a végén valamilyen kézzel fogható dolgot is szeretnénk adni a résztvevőknek. Hát azon túl, hogy beszélünk a témáról, hogyan lehet közösséget szervezni, aktivizálni, még egy egyházközségen, vagy bármely egyház közösségen, egy kisebb közösségen belül akár, bármilyen közösséget érthetünk itt. Adjunk valamilyen gyakorlati segítséget, ami ennek az elindítását támogatja. Tehát ennek a harmadik blokknak a célja az, hogy nagyon gyakorlatias legyen, hogy valóban a résztvevők egyéni ötleteiről tudjunk beszélni, és ezt alapozom én meg egy projektmenedzsmenti, vagy egy projektmenedzselési kis nagyon rövid összefoglalóval, hogy mik azok az elemek, amikre egy ilyen esetben figyelni kell, hogyan lehet jól felépíteni egy projektet, milyen buktatói meg segítő elemei vannak, illetve a saját példánkon keresztül példaszerűen is hát ezt valamilyen módon bemutatom, hogy amikor az ember szervezed ilyen közösséget, akkor mire lehet vagy érdemes figyelni, és hogyan lehet egy ilyet egyáltalán létrehozni. Úgyhogy mindenképp itt a hangsúly azon van, hogy segítsük azt, vagy azokat, akik szeretnék aktivizálni magukat ezen a téren, és valóban teremtésvédelmi témában valamit csinálni akarnak, cselekedni akarnak, és ehhez adjunk egy kis kézzelfogható segítséget. A vége ez a harmadik blokk ebben támogatja a résztvevőket.
És bevallom, a te blokkod után én úgy éreztem magamat, mintha egy jó pszichológussal beszélgettem volna, aki igazából sokszor nem tesz más, mint a mi gondolatainkat struktúrája, meg irányba állítja, meg néhány szempontot ad hozzá, de utána a fejemre ütöttem, hogy te jó ég, ezzel most 40 évet spóroltál meg nekem körülbelül ezekkel a szempontokkal, buktatókkal, erősségekkel, előnyökkel. Szóval megvan a képzésünk, részt vettek rajta a remek résztvevőink, nagyon sokat tanultak, jól érezték magukat, és elkövetkezik a következő év. Ez egy nagyon, nagyon kritikus kérdés tud lenni minden hasonló projekt esetén. Van nekem olyan ismerősöm is, aki azt mondja, hogy ő azért nem szereti ezeket a képzéseket, konferenciákat, semmiféle ilyen nagy megmozdulást, mert az emberek szerinte kiválóan el tudják választani a mindennapi életüket és az ilyen konferenciázgatós életüket. Jól meghallgatják, betárazzák az agyukba, majd élik tovább pontosan ugyanazt az életet, amit eddig is éltek. Úgyhogy és ez szerintem egy ilyen tök fontos sarokpontja minden olyan mozgalomnak, ami valóban tartós változást akar elérni. Úgyhogy az a kérdésem, hogy hogyan gondoljátok, hogy hogyan próbáljátok utánkövetni a résztvevőket, és hogyan próbáljátok azt mérni, hogy milyen változást tud valóban ez a képzés elhozni. És akkor Ágnest kérdezném.
Az utánkövetés számunkra a legelejétől nagyon-nagyon fontos volt, és mint egy ilyen alap eleme volt a gondolkodásunknak. Pontosan azért, mert a fenntarthatóság, teremtésvédelem témájában a magatartásváltozás nagyon nehéz, és a közösségi támogatás még nagyon fontos ebben. És tényleg hisszük azt, hogy akik eljönnek erre a képzésre, egy részük legalábbis azoknak az embereknek szeretnék valamilyen módon ezt a gyakorlatba átültetni, és én azt gondoljuk, hogy ezt akkor tudják jól csinálni, vagy akkor tudnak ők is sikeresek lenni, a támogatást kapnak. És mi egy ilyen típusú támogatást szeretnénk biztosítani számukra, találkozókkal, utótalálkozókkal. Ennek a rendszerességét majd még beállítjuk, hogy mi az, ami a résztvevőknek is ideális, ami igazán támogatja őket, hiszen nem az a lényeg, hogy nekünk egy víziunk megvalósuljon, hanem az, hogy nekik legyen igazán segítség, de ilyen évente akár néhány alkalmas találkozóban, akár távkonzultációban sok mindenben gondolkodunk, annak érdekében, hogy valós segítséget kapjanak, és ha egy ötletük van, akkor annak a megvalósítását a magunk területeiről, ahogy ezt a képzést is megtartottuk, ahol kérdésük merül fel, azt támogatni tudjuk, illetve ennek a folyamatnak nagyon fontos része a reflexió, hogy rátekintsünk, ránézzünk arra, amit csinálunk, értékeljük, beszéljünk róla, és tanuljunk másoktól. És ez egy ilyen közösségi alkalom tud ez is lenni, tehát találkozunk újra azokkal az emberekkel, akikkel végigmentünk ezen a képzési folyamaton, akkor az ő tapasztalatukból, meg a saját tapasztalatunkból talán valami még többet vagy még jobbat tudunk kihozni. Úgyhogy mindenképpen ez egy alapvető része is lesz ilyen, igen, lesz utókövetés a képzésünkben.
Tibor szeretné ezt kiegészíteni valamivel?
Igen, hogy ugye egy jól működő közösségszervezésnek az a feltétele, hogy a aki a vállára veszi ezt a terhet, ezt a projektet, ő kapjon támogatást, és igazából a civil kollégium alapítvány is úgy működik, hogy egyfajta ilyen inkubátorként a helyi szerveződésekhez, és valahogy mi is így képzeljük el a működést, akár egyébként a CK-nak a szakmai segítségét bevonva, vagy éppen a többi környezetvédelmi projektünket becsatornázva, hogy szakmai, meg erőforrásokban nyújtunk segítséget a bimbózni készülő szerveződési folyamatoknak.
És hogyha valakit érdekel ez a képzés, akkor ugye most novemberben és decemberben lezajlott a kísérleti fázisa, most indul majd az első éles alkalom, vagy sorozat. Hol lehet ezt elérni, mikor tervezitek az első sorozat indulását?
Elérni igazából jelen pillanatban a legegyszerűbben úgy lehet, hogy valaki ír nekünk, akár a kovászközösség@gmail.com címre, vagy Facebookon van a kovászközösség oldalunk. A honlapunk az éppen újra struktúrálás alatt áll, és ott lesz majd egy jelentkezési lap a teremtésvédelmi csoport alhonlapján, ahol szintén lehet jelentkezni erre a képzésre. Hát azt, hogy mikor indul az első, szerintem ez február-március környékén el fog indulni, de egyelőre még ezt meg kell beszéljük a csoporttal, hogy hogyan tudjuk mi is beilleszteni az időnkbe, és hogyan lesz jó a jelentkezőknek. De az első negyed évben mindenképpen akarunk már egy képzést tartani. Illetve azt szerintem fontos tudni, hogy ez nem csak úgy képzelhető el, hogy mi meghirdetjük, és akkor jelentkeznek rá, hanem hogy nagyon szívesen megyünk gyülekezetekhez, ifjúsági csoportokhoz. Tehát, hogyha valakinek van igénye arra, kedvet kapott most, hogy a saját csoportjába ezt elvigye, akkor szintén írjon nekünk, és megbeszéljük, hogy hogyan lehet ezt összeszervezni.
Ha én ezt 6 évvel ezelőtt tudtam volna, akkor megspóroltatok volna nekem 2-3 évet az életemből. De most már szerencsére itt van ez a lehetőség, úgyhogy a kedves hallgatóink is bátran keressék a Kovász közösséget, akár Facebook oldalon, akár a honlapon megtalálható kovászközösség@gmail.com-os e-mail címen. Hát lassanként a műsoridő végére értünk. Én még nagyon sokáig tudnék a Kovász közösség itt levő tagjaival nagyon izgalmas témákról beszélgetni, de most így véget kell, hogy vessünk ennek a beszélgetésnek. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm Ágnesnek, Verának és Tibornak, illetve az egész háttérben működő Kovász közösségnek a tevékenységüket, és különösen ezt a mai beszélgetést. Én nagyon sok sikert kívánok a képzéshez is, és úgy általában a további működéshez.
Köszönjük szépen.
Nagyon köszönjük mi is.
Köszönjük a Mária Rádió hallgatóinak, hogy velünk voltak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Sipos Gyula idei első hasonlatával, mely egy a zsákmányához mindenáron ragaszkodó és ezért csapdába került majomról szól, arra buzdít minket, hogy gondoljuk át kényelmes életformánkat, és engedjük el mindazt a felesleges kényelmet, ami a teremtett világ pusztításának, azaz saját magunk és világunk veszélyeztetésének csapdájában tart bennünket. A kulcs ehhez annak felismerése, hogy a kevesebb néha több, az elengedés néha a növekedés útja lehet. Ha nem a zsákmányhoz ragaszkodunk, hanem élünk azzal az emberségünkből adódó lelki képességünkkel, hogy akár önmagunkkal szemben is tudunk a jó mellett dönteni, ami adott esetben lemondásokat is jelenthet, akkor sokkal nagyobb, jobb dolgok történhetnek velünk, mint amit természetesnek és talán szükségszerűnek gondolunk, és eközben nem utolsó sorban Isten tervét is beteljesítjük magunkról és a teremtett világról.
Jó napot kívánok, Sipos Gyula vagyok, és eszembe jutott egy természetfilmnek a részlete, amit láttam, abban egy ilyen kis majmot úgy fogtak el, hogy ilyen ínyenc falatokkal oda csalogatták egy kis odúhoz, amiben szintén betettek ilyen finom ennivalót, és a kis majom bedugta a kezét, jól megmarkolta a berakott ennivalókat, de kihúzni már nem tudta a kezét, mert az ökölbe szorított keze már nagyobb volt, mint az odúnak a nyílása. És elengedni meg nem akarta az ennivalót, mert az már az övé, és ezért ott rángatta ki a kezét, és nem tudott elmozdulni, és most így kapták el, mert kihúzni nem tudta a kezét, elengedni pedig nem akarta amit talált, ilyen falatokat. És egy picit ilyen jelképszerű, mint a mi magunk is ilyen állapotban lennénk, hogy megragadtuk ezt az életformát, ezt a jóléti, illetve benne élünk, és ebben ilyen csapdába kerültünk, amit se elereszteni nem tudunk, se ott maradni nem tudunk, hiszen tulajdonképpen érthető, hát jobban élünk, mint Mátyás király, egy fordítással meleg víz jön a csapból, ugye melegebben lehetünk télen, nyáron, több ruhánk van, mint Mátyás királynak, vagy bárkinek körülötte. A világ minden tájáról jövő ételeket ehetünk. Szóval tényleg úri módon élhetünk, és még meg is tudjuk magyarázni, hogy hát hiszen ez a életforma és civilizáció meg kultúra, amit fölépítettünk, ez rengeteg embernek munkát ad, és akkor mi lenne azokkal, akik ezeket az ételeket ide szállítják, meg biztosítják a melegvizet, és az sokféle szolgáltatást, akkor nem lenne miből megélniük, és valóban ebben van igazság, tehát azt látom, úgy érzékelem, mint hogy valóban egy ilyen csapda helyzetben lennénk, kicsit mint egy ilyen rókafogta csuka, amikor most akkor ki fogja a róka, fogja a csukát, vagy a csuka fogja a rókát, egyik sem tudja eldönteni, vagy ahogy az egyszeri székely történetben van, hogy medvét fogtam, nem ereszt. Ha elereztem a medvét, akkor megtámad, mert mindenképpen fognom kell, de ha meg fogom és tartom, akkor meg hogyan folyik tovább az életem. És picit ilyen helyzetben vagyunk, de mégis látnunk kell, hogy valamilyen módon el kell engednünk ezt az életformát. Nem tudjuk kivenni úgy a kezünket ebből a csapda helyzetből, ebből az adóból, hogy megtartsuk mindazt a sok ingyenséget, ezt a sok finomságot, ezt az életnek ezt a kényelmességét és ellátottságát és sokszínűségét. Úgy, ha nem engedjük el, nem tudom, hogy ez csak egy ilyen vadászlegenda vagy sem, hogyha a róka bekerül a csapdába, ugye a rókacsapda elkapja a lábát, akkor annyira menekülni akar, hogy a végén inkább lerágja a lábát, csak hogy elmenekülhessen. És ugye nehéz elképzelni, hogy egy róka a saját lábát lerágja, és akkor egy ilyen véres csonkkal elmegy, de arra kell gondolnunk, hogyha nem tudjuk mi is elereszteni ezt a fajta életformát, amivel benne vagyunk evel a sok jóval, és nem értjük meg, hogy ez végső soron tönkreteszi a világunkat és a környezetünket, akkor előbb-utóbb bizony ebben az amputációban lesz részünk, hogy valamilyen módon mégis levágódik, és azt, amit magunktól nem eleztünk el, azt majd a kényszer fogja megtenni, hogy és egy ilyen szörnyű és véres folyamat részeként kell, hogy ezt megéljük, hogyha összeomlik a környezetünk, hogyha összeomlik az a kultúra, amiben élünk. Tehát jobb lenne mégis végig gondolni azt, hogy hogyan is tudjuk mi ezt kiengedni, és hogyan tudunk egy olyan életet élni, mert ez a sok minden, amit tartunk a markunkban, amit elengedhetetlennek tűnik, azt mégis valahogyan elengedjük, és átálljunk egy talán fegyelmezettebb, egy talán kevésbé gazdag, vagy anyagilag bőséges, de mégis talán egyrészt fenntarthatóbb, másrészt a lelkiekre irányuló és a lelki gazdagságot, a minőségi életet elősegítő. De ez nem azt jelenti, hogy most akkor feltétlenül el kell szegényednünk, hogy feltétlenül rosszul kell élnünk, hogy most már nem lehet melegvízzel lefürödnünk, mert akkor az baj van. De az mindenképpen, hogy meg kell azt gondolnunk, hogy mikor és hogyan is élünk ezekkel, és hogy milyen formában teszünk egyáltalán szert a melegvíz és az ételekre, hogy lehetőség szerint ez egy fenntartható életforma felé megyen. Hát adja Isten, hogy így legyen, és hogy ebből a csapda helyzetből ki tudjunk jönni, mi pedig a saját jószántunkból, mielőtt a körülmények kényszerítenek minket valami radikális módon erre, adjon nekünk Isten ez erőt az új évben, kegyelmet és jó ötleteket és jó megvalósítást. Amen. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Isten áldjon benneteket!
Réfi Júlia Mit tehetünk mi? Rovatában Szabó Eszterrel beszélget aktuális teremtésvédelmi ötletekről, az évszakok változásának megéléséről, idényzöldségekről, teremtéstudatos vitaminpótlásról, a budapesti szelektív gyűjtés módosulásáról, és arról, hogy a mi tudatosságunk és odafigyelésünk miként hat a bennünket körülvevő rendszerekre, tehát igenis nagy a felelősségünk és sok a lehetőségünk.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Ismét üdvözlöm a Mária Rádió hallgatóit, amit tehetünk mi rovatunkban. Az elmúlt évben próbáltunk tippeket adni a fenntarthatóbb életvitelhez, és persze idén is ugyanezt fogjuk tenni. Új hallgatóinknak szeretném elismételni azt, amivel az előző évet kezdtük. Ez az életmódváltás, amihez nem szükséges kellékeket vásárolni, hiszen ennek a teremtéstudatos életnek a legfontosabb alappillére a fogyasztás mérséklése. Azért a régi hallgatónak sem kell megijedni, nem szeretnénk állandóan ismételni magunkat, továbbra is újabb és újabb ötletekkel fogunk szolgálni, mert hát ugye a mi ökológiai megtérésünk is folyamatosan zajlik, napról napról próbálunk egyre kisebb környezeti terheléssel élni, és ezt szeretném megosztani a hallgatókkal is. Továbbra is, ugye már elmúlt nyilván az advent, de azért szeretettel ajánljuk a honlapunkon az adventi naptárnak a kihívásait. Aki nem követte, az sem csúszott le semmiről, hiszen a legtöbbet az jelenti, hogyha ezek közül egyet-egyet most is be tudunk építeni a hétköznapjainkban. Az évszakok és az ünnepek, amikhez kapcsolódtunk tavaly, idén sem lesznek mások, de hát azért láttuk például a koronavírus járvány kapcsán is, hogy mennyi változtatásra kényszerülünk, ezért hát nem tudhatjuk, hogy mi újat fog hozni ez az esztendő. Ki tudja, hogy hány szokásunkat kell megváltoztatni valamint külső kényszer miatt, de ennél jobbat ajánlunk, változtassunk a teremtett világ védelme érdekében a teremtőnk és fele barátaink iránt érzett szeretettől vezérelve.
Júli említette az évszakok változását. Hát az évszakok azok szépen változnak, de mi annyira eltávolodtunk a természettől, hogy főleg városban élve ezt már sokszor alig érzékeljük. A boltokban is folyamatosan ugyanazokat a sejízű zöldségeket és gyümölcsöket lehet vásárolni. Hogyha beülünk a légkondis autónkba, akkor pedig fel se tűnik, hogy odakint éppen mínusz 20 vagy plusz 40 fok van. Azt gondoljuk, hogy az ökológiai megtérésnek egy fontos lépése, hogy egy kicsit találjunk vissza a természethez, és figyeljük meg, éljük át az évszakok változását is. Mert ez az évszakok nélküli egyenélet, ez egyszerűen nem jó a se testünknek, se lelkünknek, és ráadásul olyan hatalmas ökológiai lábnyommal jár, ami aztán teljesen kizsigereli a természetet. Úgyhogy arra biztatunk mindenkit, hogy télen is nyugodtan mozduljon ki a lakásból, mozduljon ki az autóból, bár ilyenkor könnyebb magunkat a benti melegben, a szobában szép fényekkel, meg illatokkal körülvéve forró csokival vigasztalni, de ne ezt tegyük, hanem hogyha egészségünk megengedik és lehetőségünk van, akkor kiránduljunk. Üzzünk olyan egyszerű, nem túl felszerelésigényes sportokat a friss levegőn, amihez tényleg nem kell túl messzire elutazni, nem kell túl sok cuccot vásárolni hozzá, tehát ilyen egyszerű dolgokat sportolgassunk a friss levegőn. Illetve, hogyha csak annyit megteszünk, hogy közeli célpontokra nem autóval, hanem gyalog vagy biciklivel megyünk, az is nagyon sokat jelent a természetvédelme érdekében is, meg az immunrendszerünket is edzi, egészségesebbé válunk. És hogyha már ugye egészség, télen azért ez egy nagy feladat, hogy hogyan pótoljuk a vitaminokat, hogyan védjük az egészségünket, hát azért a legtöbben ezt mindenféle multivitamin bogyók szedésével és C-vitaminban gazdag déli gyümölcsökkel oldjuk meg. Ez kismértékben és indokolt esetben rendben is volna, de azért ebben is mértéktartást és természetes helyi szezonális megoldásokat javasolunk inkább. A déli gyümölcsökkel elég sok probléma van teremtésvédelmi szempontból. Először is ugye nagyon távolról szállítják őket, így már magának a szállításnak is nagyon nagy a környezetterhelése. A déli gyümölcsök termesztés az tőlünk távoli országokban, monokultúrában történik, és ugye ahhoz, hogy a monokultúrában ezek a növények így fennmaradjanak, termeszthetők legyenek, rendkívül sok vegyszert kell alkalmazni. A hosszú szállítás miatt pedig ugye ezt éretlenül szedik le a gyümölcsöket, és aztán ezt nyilván mindannyian tudjuk, hogy mesterségesen hatalmas hűtőházakban vegyszeresen érlelik őket meg. Mindezek miatt mi a saját részünkről igyekszünk minimalizálni a déli gyümölcsfogyasztásunkat is.
Itt a déli gyümölcs kérdés az rendszeresen előjön a komposztálásnál is, mert sokan a vegyszerek miatt nem komposztálják az ebből származó hulladékot. Mi azt tapasztaljuk, hogy ezzel nincsen ám probléma, de mindenképpen kiegyezhetünk kisebb koncentrációban, vagyis hogy ténylegesen mérsékeljük a déli gyümölcs fogyasztást. Ugye a komposztálásnál is ezek a problémák, ezek mindig, amik felmerülnek, mi mindent nem komposztálnak az emberek, például ételhulladékot nem akarnak komposztálni, a rágcsálók miatt pedig komposztálható lenne, de hát ugye erre az a válasz, hogy egyébként meg igyekezzünk azt elérni, hogy minél kevesebb ételhulladékunk legyen. Nagyon sokan fölteszik a kérdést, hogy az ilyen mindenféle papírzacskót beledobhatják-e a komposztba, meg a lebomló műanyag zsákokat bedobhatják-e a komposztba, és erre megint az a válasz, hogy hát inkább ne használjuk őket, és akkor már is nem jön a kérdés, és egyébként meg a komposztálásra továbbra is mindenkinek javasoljuk. Kertesházban nincs is kifogás, hogy miért ne lenne komposzt. A társasház a kertjében kicsit nagyobb a kihívás, pedig azért zömmel elfér. Már a lakótelepek mellett, meg a közparkokban is gombamot szaporodnak a közösségi komposztálók, tehát az idegenkedőknek meg lehet mutatni, hogy ez milyen jól működik. Ez például egy óriási előrelépés tavaly óta, nagyon sok a fejlődés volt ezen a téren. Aztán persze ezeknek a közösségi komposztálóknak a kezelése, ez azért elég sok munkát igényel, és azért így most ugye szemétkezelésnél maradva, hát látjuk, hogy elég sok munka adódna, akár a szemét szétválogatásnál, feldolgozásnál, mondom, közösségi komposztálók üzemeltetésénél, és ezt mindenkinek ajánlom a figyelmébe, amikor azzal érvel, hogy ő azért pörgeti a fogyasztást, hogy ezáltal munkahelyeket teremtsen, hogy elég sok munkahelyet kínálna. Egyébként az, hogy egy picit visszatérjünk a normálisabb kerékvágásba. És hát persze olyan munkahelyeknek kéne alakulni, amik visszaépítik a világot, nem pedig olyanok, amik tovább rombolják azt. Ugye ez a sok gond persze a komposztáló üzemeltetésével akkor adódik, hogyha nem a saját kertben van, mert a saját kertben kisebb a mennyiség, nem bolgálnak bele olyasmit az aljárók, ami nem odavaló, és a természet tudja a dolgát. Jó lenne, hogyha rátalálnánk erre a csodálatos kezelésére a hulladéknak, mert a hulladéknak az elszállítása az ugyanúgy probléma, mint mondjuk, ahogy Eszter említette, a déli gyümölcsök ide szállítása. Tehát az ide-oda szállítgatás, ez terheléssel jár, és ezért megjegyezném, hogy pár évtizeddel ezelőttig azért még tudtuk helyben intézni a dolgokat, a beszerzést is, meg a hulladékkezelést is.
Ebben a műsorban is sokszor utalunk vissza a pár évtizeddel ezelőtti megoldásokra. Tehát, hogyha egy kicsit így visszakeresgélünk, vagy visszakérdezgetünk a szüleink, nagyszüleink életéből, akkor nagyon sok olyan megoldást találhatunk, amit aztán mi is bátran használhatunk, vagy alkalmazhatunk napjainkban is. Ennek az a lényege alapvetően, hogy fogyasszuk, amit akkor a természet kínál, és amire a természet lehetőséget ad. Én visszakanyarodnék egy kicsit az étkezéshez. Ugye télen nehezebb igazából idén zöldségeket és gyümölcsöket találni, de hát azért a legkevésbé sem lehetetlen. Tehát most szezonálisak a gyökérzöldségek, vagy most is szezonálisak a gyökérzöldségek, mint például a cékla, a répa, a petrezselyem. Ugye mi egyik kedvencünk egy céklás csokis sütemény. Így ez az egyetlen módszer, ahogyan a gyerekeimmel céklát tudok etetni. Szezonálisak a káposztafélék nyersen vagy savanyítva. Mi rendszeresen eszünk nyers savanyú káposztát is különféle ételekben, tehát így nem csak így magában, hanem így ételként is elkészítve, de nem megfőzve. Még szezonja van a sütőtöknek is. A hagymaféléket is egész évben fogyaszthatjuk, ezek ugye ráadásul gyógyhatásúak is. Mi a vörös hagyma héjából, ahogyan a nagyszüleink is tették, ilyen köhögéscsillapító teát szoktunk főzni, és hogyha nátásak vagyunk, akkor valahogy ösztönösen rengeteg lilahagymát és fokhagymát eszünk. A hagyma te az egy vicces dolog, mert eléggé brutális a neve, és a gyerekeim ezért tartottak is tőle, mert féltek tőle, hogy valami hagyma ízülőtjöt akarok velük itatni, de igazából nincs hagyma íze, hanem csak egy ilyen enyhe édeskés íze van, és ez egyáltalán nem borzalmas meginni. Nátha szezonban szoktam azon kívül kotyosztani ezt a klasszikus fekete retkes mézes italt is. Ez ugye úgy készül, hogy a retket félbe vágjuk, a belsejét kiváljuk, belekanalazunk egy kis mézet, és egy éjszakára egy valami dobozba állni hagyjuk. És reggelre szépen ebben a lyukban a méz összekeveredik a retek saját levével, és egy ilyen kellemes édeskés gyógyhatású ital lesz belőle. És van még egy nagyon jó tippünk a téli vitaminpótrásra, és ez nem más, mint a csírák. Én néhány évvel ezelőtt kezdtem el csíráztatni, és akkor találtam rá erre, hogy ez mennyire szuper gyakorlatilag egész télre vitaminpótlásnak. A csirákat néhány üzletben vehetünk is, ilyen műanyagba csomagolva, de már csak a hulladék vonatkozása miatt se javasoljuk ezt, mert nagyon egyszerűen csíráztathatunk otthon is. Az otthoni csíráztatással aztán sokkal olcsóbban és jóval kevesebb hulladék termelésével nyerhetünk friss csírákat. Én magam részéről többféle ilyen csíráztató edényt kipróbáltam, és nekem egy olyan jött be leginkább, ami körülbelül úgy néz ki, mint a régi ilyen egymásba pakolható fém, kör alakú ételtárolók, tehát hogy ez egy ilyen négy emeletű műanyag csíráztató edényke, és van egy használati utasítás rajta, azon rajta van a csíráztatás menete, ez alapján így kell elkészíteni, és akkor ez alapján 3-4 nap alatt friss csíránk van otthon. És a felhasználási területe az nagyjából végtelen, ahogy mondani szokták, mindenre is lehet használni. Én szoktam krémlevesre feltétnek tenni, salátába, kvázi zöld levélként, salátaként. Én magam nagyon szeretem egyszerűen vajas vagy zsíros kenyérre téve is, és mindenféle krumplipürébe, meg más zöldségpürékbe is szoktam keverni. És ráadásul nem csak én eszem meg szívesen, hanem a férjem is, sőt egy-két gyerek is szívesen megeszi, úgyhogy mi ezzel nagyon hatékonyan tudjuk kiváltani a déli gyümölcsök fogyasztását télen.
Igen, azt hiszem, hogy ezzel megint csak sikerült új ötleteket adnunk, de nem csak új ötleteink vannak, amit persze, ugye, ahogy Eszter is mondta, sokszor nem is annyira újak, hanem a régiek viszonylag fenntarthatóbb életvitelét próbálnánk folytatni, de közben azért valahogy a rendszerben is alakulnak a dolgok. Ez persze megint olyan, hogy hozzá kell tennünk a saját részünket, nyitott szemmel kell járnunk, és oda kell figyelnünk, mi történik körülöttünk. Ugye ez is egy olyan változtatás volt ezeknek a komposztoknak a megjelenése, ami ugyan rendszer szintű, hogy megjelenhettek, de igenis az egyének hozzáteszik a saját részüket. Most, amire megint nagyon oda kell figyelnünk, ezt a budapestieknek mondom, hogy mostantól a teljes és italos dobozokat, a többi csomagolási hulladékot a sárga kukába kell tennünk. Viszonylag későn értesültünk erről, de erre is oda kell figyelni, és persze ezáltal fel kell készülnünk arra, hogy nap mint nap jöhetnek ilyen hírek, hogy milyen változások vannak. Eddig is tudtuk, hogy bárhova megyünk, igenis tájékozódnunk kell, hogy hova kerülnek az általunk termelt szemetek, és nem elég ezeket betanulni, mert bárhol lehet, hogy másmilyen rendszer működik. Ez, hogy másmilyen kukába gyűjtjük a hulladékot, ez persze nem feltétlenül előrelépés most még. Én annak drukkolok, hogy egyre többfajta hulladékgyűjtését és újrahasznosítását oldják meg, és amiknek végképp nem megoldható az újrahasznosítás, azokat ki kéne vezetni teljes egészében. Másik példa arra, hogy oda kell figyelni, hogy egy bevásárlóközpontban láttam egy olyan három osztatú szelektív szemetest, ahol az egyikben ugye papírt, a másikban műanyagfémet gyűjtenek, és a harmadikra az van rájövő, hogy szerves hulladék. Ez egy mindenképpen egy előrelépés jelentene, hogyha ténylegesen elolvasnánk ezeket a feliratokat, és eszerint dobálnánk a szemetet. Hát a rendszer és az egyén az nagyon-nagyon összefügg. Tehát nagyon-nagyon fontos az, hogy ami a mi felelősségünk, amit hozzá tudunk tenni, arra odafigyeljünk, és ebben az évben én azt szeretném kérni minden kedves hallgatónktól, hogy igenis próbálja meg egyre jobban odafigyelni ezekre a dolgokra. És megköszönöm Eszternek az ötleteit és a beszélgetést, és kívánok minden kedves hallgatónak boldog új évet!
Utolsó blokkunkban Nemes Gáborral folytatjuk a Laudato Si hallgatását. A második nagy fejezeten belül, mely a Teremtés evangéliumáról szól, elérkeztünk a negyedik alfejezethez. Ebben Ferenc pápa arról ír, miként üzennek az egyes teremtmények nekünk az egész teremtés harmóniájában. Utána Nemes Csaba 2. februári a teremtett világ védelméhez kapcsolódó jeles nap eredetét osztja meg velünk.
Laudato Si Ferenc pápa enciklikájának negyedik része, az egyes teremtmények üzenete az egész teremtés harmóniájában. 84. ponttól kezdődően. Annak hangsúlyozása, hogy az ember Isten képmása nem feledhetheti velünk, hogy minden teremtménynek megvan a maga szerepe, és egyik sem felesleges. Az egész anyagi világ Isten szeretet nyelve, irántunk érzett mérhetetlen szeretetéről beszél. A talaj, a víz, a hegyek, minden Isten simogatása. Istenhez fűződő személyes barátságunk története mindig konkrét földrajzi térben zajlik, amely egyedülálló személyes jellé válik, és mindannyian őrzünk emlékezetünkben olyan helyeket, amelyekre visszaemlékezni nagyon jó hatással van ránk. Valaki hegyek között nőtt fel, vagy gyermekként leült a patak mellé inni, vagy lakónegyedének egyik terén játszott, amikor visszatér ezekre a helyekre, késztetés érez, hogy visszatérjen régi önmagához. Isten írt egy csodaszép könyvet, amelynek betűi a világon élő tömérdek teremtni. A kanadai püspökök találóan fogalmazták meg, hogy egyetlen teremtmény sem maradt kívül Isten e megnyilvánulásában. A legszélesebb panorámától a legjelentéktelenebb életformáig a természet, az ámulat és a félelem folyamatos forrása. Továbbá folyamatos kinyilatkoztatása az Isteninek. Japán püspökei pedig rendkívül szuggesztív dolgot mondtak. Aki felismeri, hogy minden teremtmény saját létezésének himnuszát énekli, az boldogan él Isten szeretetében és reményben. A teremtésnek ez a szemlélése lehetővé teszi, hogy minden dolgon keresztül felfedezzük egyfajta tanítást, amelyet Isten közölni akar velünk. Mert a teremtés szemlélése a hívő számára egyúttal egy üzenet meghallgatása, egy paradox és csendes hang meghallása. Mondhatjuk, hogy a Szentírásban foglalt, szoros értelembe vett kinyilatkoztatás mellett isteni megnyilvánulás történik akkor is, amikor ragyog a nap, és amikor leszáll az éj. Ha pedig az ember odafigyel erre a megnyilvánulásra, megtanulja felismerni önmagát a többi teremtménnyel való kapcsolatában, magamat fejezem ki azzal, ahogyan a világot kifejezem. Saját szent voltomat kutatom, amikor próbálom megfejteni a világot. A világ mindenség egésze a maga sokrétű kapcsolataival jobban megmutatja Isten kimeríthetetlen gazdagságát. Aquinói Szent Tamás bölcsen hangsúlyozta, hogy a sokaság és a változatosság az első létesítő ok szándékából áll fenn, aki azt akarta, hogy ami az isteni jóság teremtményi tükröződéséből az egyikből hiányzik, pótolja a másik. Mert pusztán egyetlen teremtmény nem tudja megfelelőképpen megjeleníteni az ő jóságát. Ezért szükségünk van arra, hogy észrevegyük a dolgok változatosságát sokrétű kapcsolataikban. Tehát jobban meg lehet érteni bármely teremtmény pontosságát és értelmét, ha Isten tervének egészében szemléljük. Itt tanítja a katekizmus. A teremtmények kölcsönös függése Isten szándéka szerint való. Nap és a hold, a cédrus és a mezei virág, a sas és a veréb, az egész megszámlálhatatlan sokféleség és különbözőség arról val, hogy egyetlen teremtmény sem elég önmagának, hogy a teremtmények csak egymástól való függésben léteznek, hogy kiegészítsék és szolgálják egymást. Amikor tudatosítjuk magunkban, hogy Isten tükröződik vissza mindenben, ami létezik, vágy ébred szívünkben, hogy imádjuk az Urat minden teremtményért, és minden teremtményével együtt, amint azt Assisi Szent Ferenc gyönyörű himnusza kifejezi. Áldott légy, Uram, minden teremtményeddel, főképp napfüvér Úrral, elevilágítasz nekünk, ő a nappal. Milyen szép és nagy fényen ragyogó, jó magasságos, folyton rólad tanító. Áldott légy, Uram, holdnővérért és a csillagokért. Az égre alkottad őket, fényesnek, értékesnek és szépnek. Áldott légy, Uram, szélfivérért, a levegőért, a borús, derűs és mindenféle időért, melyel teremtményeiddel élteted. Áldott légy, Uram, víznővérért, tiszta és oly hasznos, drága és alázatos. Áldott légy, Uram, tűzfivérért, az éjszakát világított be általa, szép és vidám, van ereje s hatalm. Brazília püspökei felhívták a figyelmet arra, hogy az egész természet túl azon, hogy kinyilvánítja Istent, az ő jelenlétének helye is. Minden teremtményben benne lakozik az ő éltető lelke, aki a vele való kapcsolatra hív minket. E jelenlét felfedezése arra késztet minket, hogy kialakítsunk magunkban az ökológiai erényeket. Amikor ezt mondjuk, nem felejtjük el, hogy végtelen távolság is létezik, hogy a világ dolgai nem birtokolják Isten teljességét. Egyébként a teremtményeknek sem tennénk jót, mert nem ismernénk el saját és igazi helyüket. És végeredményben olyasmit követelnünk tőlük jogtalanul, amit a maguk kicsinségében nem tudnak megadni.
Naptár. Ebben a nagyon rövid 5 percben szeretnék előre tekinteni néhány fontosabb dátumra vagy jelesnapra. 22 évvel ezelőtt, 2000. január 30-án éjjel az Auru nevű ausztrál román tulajdonú bányvállalat Romániában lévő zagytározójának a gátszakadása következtében több mint 100 000 köbméternyi ciánnyal szennyezett zagy jutott a természetes vízrendszerbe, köztük a Tiszába is. A folyó, a Tisza folyó ökológiai katasztrófáját követően az országgyűlés 2000. június 16-án elfogadott egy határozatot, amely szerint február 1-jét a Tisza élő világának az emléknapjává nyilvánította. Amit lehet tudni, hogy a ciányfolt annak idején 2000-ben, február 12-én hagyta el Magyarország területét, és a pusztítását jellemzi, hogy a 2000 áprilisi becslések szerint az érintett folyóban több mint 1200 tonnányi hal pusztult el. Ugyanakkor, mint egy csodaként, a Tisza azonban a bártnál sokkal gyorsabban tért magához, füredni már a szennyezés levonulása után nem sokkal lehetett, és 2002-re, tehát 2 évvel a katasztrófa után már az alacsonyabb rendű élőlények is, mint hajlók, szitakötők, kérészek, rákok állománya is már a régivé változott. 3-4 év alatt vízi élővilág 95%-a ismét megjelent a Szamosban is, és a Tiszában is. Az ökoszisztéma állapotának egyik szimbolikus indikátora a Tiszavirág is, a kérészek is túlélték a katasztrófát. Február 2-a Gyertyaszentelő napja, és egyben a vizes élőhelyek napja. Jelenleg több mint 150 állam tartozik az úgynevezett Ramszári, a vizes élőhelyek védelmével foglalkozó egyezmények alá. Hazánk 1979-ben csatlakozott, a nemzetközi jelentésű vizes élőhelyek listáján 1500-nál több, összesen mintegy 150 millió, vagy talán már idén annál is több hektárnyi terület kapott helyett az elmúlt több mint 40 évben ezen a listán. Magyarország több mint 200 000 hektárnyi területe szerepel a Ramszári jegyzékben védett vizes élőhelyek között. Csak illetőről néhányat a több mint 200 Ramszári védett területből. Ilyen például a Fertő-tó. Ilyen például a Balaton, igaz, hogy csak a téli időszakban. Ilyen a Bodrogzug, ilyenek a Biharóúrai halastavak, ilyen a felső-kunsági szikaspuszták, vagy a Tatai-öreg-tó. A védett vizes élőhelyén otthont adnak a védelem alá eső fajok egyedeinek. Az általános védelemnek köszönhetően ezek a területeken nő az állományuk. Ezek a kis élőhelyszigeteket szoktam én mondani a föld apró kis Noé bárkáinak, mert ők őrzik meg a jövőnek az eltűnőben lévő helyi színes növénytársulásokat, a legkülönbözőbb állatfajokat, a rovaroktól egészen a madarakig. Legalább ezeken a területeken így biztosan fennmaradhat a biológiai sokféleség, a teremtett világ lényeges és feltétlenül védendő tulajdonsága. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
Kedves hallgatóink, januári Teremtésvédelmi magazin műsorunk ezzel véget ért. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Az új esztendő sokak számára az elhatározások ideje. Aki szokott ilyeneket tenni, és van esély arra, hogy meg is tartja őket, annak érdemes közéjük foglalni a teremtett világ iránti nagyobb felelősséggel kapcsolatos valamilyen elköteleződést is. De mindenképpen áldott, teremtéstudatos új esztendőt kívánunk mindannyiunknak a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület nevében. A műsor szerkesztését Réfi Júlia és Szabó Eszter tagjaink végezték, a technikai szerkesztés Aratóné Bauman Anna Mária egyesületi tagunk munkája volt. Hallgassák a Mária Rádiót, és hallgassák majd következő havi adásunkat is. Egyesületünk tevékenységéről addig is tájékozódhatnak a teremtésvédelem.hu weboldalon, és az ott található e-mail címen info@teremtésvedelem.hu írhatnak nekünk kérdéseikkel, javaslataikkal kapcsolatban. Búcsúzom Önöktől mindannyiunk nevében, mint a mostani alkalom műsorvezetője, Nobilis Mário atya. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Teremtésvédelem. A Naphimnusz Egyesület műsorát hallották a teremtett világ védelméről.
Alapításának 16. évfordulóját ünnepli a Mária Rádió. Ennek alkalmából születésnapi szentmisével adunk hálát rádiónk fennállásáért és a hallgatói családunkért. Szeretettel várunk minden kedves hallgatónkat, önkéntesünket és támogatónkat január 15-én szombaton 18 órakor a budapesti Szent István Bazilikába hálaadó szentmisénkre, amelyet Mohos Gábor, esztergom budapesti segédpüspök celebrál majd. A misét élőben közvetítjük, így azok sem maradnak le, akik nem tudnak személyesen jelen lenni. Várunk szeretettel mindenkit, hogy együtt ünnepelhessünk január 15-én szombaton 18 órakor a budapesti Szent István Bazilikában.